Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által szól hozzánk a mi örökkévaló úrunk ezen a helyen, ezen a délelőttön, azzal az igével, amit írva találunk Pál apostolnak a rómabeliekhez írott levelében, a 7. rész 14-től 20-ig terjedő verseiben. Istennek szent igéjét Pál apostolnak a rómabeliekhez írott leveléből, a 7. rész 14-től 20-ig terjedő verseiből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Mert tudjuk, hogy a törvény lelki, de én testi vagyok a bűn alá rekesztve. Mert amit cselekszem, nem ismerem. Mert nem azt mivelem, amit akarok, hanem amit gyűlölök, azt cselekszem. Ha pedig azt cselekszem, amit nem akarok, megegyezem a törvénnyel, hogy az jó. Most azért már nem én cselekszem azt, hanem a bennem lakozó bűn. Mert tudom, hogy nem lakik én bennem, azaz a testemben jó, mert az akarás megvan bennem, de a jó véghez vitelét nem találom. Mert nem a jót cselekszem, amelyet akarok, hanem a gonoszt cselekszem, amelyet nem akarok. Ha pedig én ezt azt cselekszem, amit nem akarok, nem én mivelem már azt, hanem a bennem lakozó bűn. Eddig az írott ige. A 20. század elején jelent meg egy akkor még ismeretlen svájci lelkipásztornak egy vékonyka magyarázatos kötete, amelyet Pál apostolnak a rómabeliekhez írott leveléhez írt. 1905-ben adta ki, és visszhangtalan maradt ez a kiadás. Aztán néhány évvel később átdolgozta, és kiadta, és ez a második kiadás hatalmasat robbanta a korabeli teológiai irodalomban. Mindenki erről kezdett beszélni, hiszen ezzel a kötettel megszületett a 20. század egyik legmarkánsabb teológiai irányzata, az úgynevezett dialektika teológia, és ez a valaki, aki aztán később ismert, világhírű teológus lett, és a 20. század talán legnagyobb, de mindenképp az egyik legnagyobb személyisége, őt úgy hívták, hogy Karl Barth. Kicsit már a miénk lett Barth Károlynak is, mondjuk magyarosan. Miért robbant ekkorát a római levél? Illetve annak a magyarázata nem csak egyházi perkeken belül, hiszen filozófusok is, és aztán később a társadalom változásában az egész társadalom beszélni kezdett, legalábbis a nyugat-európai társadalom abban az időben, arról az igazságról, amely éppen Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levele kapcsán kerül a felszínre. Mi lehet egy bibliai könyvben, amelyik a történelemnek egy pontján nem maga a könyv, hanem a könyvhöz fűzött magyarázat is felforgatja, megpiszkálja elég alaposan a nyugati gondolkodást. Testvéreim, az, hogy olyan igazságokat fogalmaz meg ez a levél, Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levele, az Isten-ember viszonyában, amely részben önértelmezésünket segíti, ugyanakkor megágyaz egy olyan etikának, egy olyan keresztény etikának, amely társadalom formáló erővé válhat, és vált, éppen ezért lett aztán nagy Barth Károlynak a megnyilatkozása, teológiai igazságoknak a kimondása. Szóval olyan formáló erővé lehetnek, amelyek a éles helyzetekben hitelessé teszi a keresztény megnyilvánulást. És hiteles viselkedésre ösztönzik az embereket. Nem az első volt, a reformáció korában is Luther Márton a római levelet olvasva jut el arra az igazságra, hogy a kegyelem az nem pénzért van az ember számára, és Isten az igazságot nekünk nem ezért adja, hanem a római levél 8. fejezetében benne van, hogy Isten kegyelemből adja mindazoknak, akik hisznek benne. És aztán Visszajön, ugye felforgatja a reformáció, szó szerint felforgatja Nyugat-Európát. Másfajta gazdasági, másfajta társadalmi, másfajta etikai viszonyokat eredményez az Isten igazságnak a felismerése és a rájövése a világra. És az említett Barti felismerés, illetve a római levél üzenetének a visszahozása vagy központba emelése, aztán etikai magatartásként később a hitleri Németországban válik fontossá, hiszen akkor, amikor a győzelem bűvületében az egész birodalom behúdol, sőt egy birodalmi egyházat hoznak létre, ahová besöpörnek mindenkit protestáns oldalon, akkor megjelenik egy úgynevezett hitvalló egyház, amelyik azt mondja, hogy nekünk csak egyetlen úrunk és megváltunk van. Jézus Krisztus. Nem eszme, nem ideológia, nem übermencs valóság. Csak Jézus Krisztus. És egyetlen alap van, amire építünk, és ez az Isten igéje. Nincs más kijelentés. Csak az Isten igéje. És ők ezt nem csak kimondják, hanem meg is érik. Sokakat börtönbe vetnek ezért. Van, aki meghalt. Kevesen voltak, de voltak ilyenek, és érdekes módon ezek mentették át. Aztán az egyház hitelét a történelmi idők múltával. Mert a többség behúdolt, és nem akarok párhuzamot vonni a korral, testvéreim, hogy az időszerű ideológiának, vagy mondjam így a korszellemnek, többnyire mindig ez az aránya, hogy a többség az behódol, és az etikai magatartásaink is olyanok, hogy rálegyintünk, úgy elmegyünk dolgok mellett, és vannak olyanok, akik komolyan veszik az igét. És ebből a hatalmas halmazból, testvéreim, ma a törvény és a bűn viszonyát hallottuk. Pál apostolnak a rómaiakhoz írott leveléből, amely az ember állapotára és az embernek a cselekvési lehetőségeire vonatkozik. Nagyon izgalmas kérdés. Így is feltehetném, hogy értsétek, mennyire van szabadsága az embernek a cselekvésébe. Mert olyan korban élünk, amikor fennhangon szeretik emberek hangoztatni a szabadságot. A személyes szabadságokat, annak a megélését. De ha elkezdenénk lebontani etikai alapossággal, hogy mekkora szabadságod van neked ma, akkor nem biztos, hogy ki kellene teregetni azt a szabadságot, amire elméleti szinten olyan büszke a mai ember. A törvény és a bűn, az emberi lehetőség és szabadság viszonya. Izgalmas kérdések, amelyek itt vannak, testvéreim. Szeretném leszögezni itt az elején, hogy a törvény, amiről Pál apostol beszél, az az Isten törvényére vonatkozik. Tehát felejts el mindenki azt, hogy itt a világi törvényekről lenne szó. Az Isten törvényére vonatkozik. És ebben méri az a törvény, amit Isten adott az ő népének, hogy ezáltal elkülönüljön minden néptől. Azért adta Isten a törvényt ott a Sínai hegyen. Hogy ahhoz viszonyítsa az életét, azt élje meg, és ebben a törvényben, vagy a törvényhez való viszonyában ő maga is elkülönüljön más népektől. És Isten, azt is tudjuk, hogy örökséget ígért éppen ebben az elkülönülésben az ő népének. És azt mondja, ha megtartod a törvényeimet, én is megtartalak téged. Még az Ószövetségben mondja ezt Isten. Tedd, tartsd meg a parancsolatokat, a lelkét, a törvénynek a lelkét, és ne csak a betűt. És innen értjük, hogy Jézus miért kerül konfliktusba a maga korában az írástudókkal, akik a betűt próbálták pontosan betartani, csak a törvénynek a lelkét vették el. Tartsd meg a törvényt, a lelkét is, ami benne van. Mert hallottuk itt a 14. versben, mert a törvény az lelki. És mit akar mondani ezzel Pál apostol? Azt, hogy a törvény, az Isten törvénye, az magasabb rendű, mint az, ami a testnek az igénye és követelménye az ember életében. Tudjuk, hogy a törvény lelki, de én testi vagyok, mondja Pál apostol önmagára, a bűn alá rekesztve. Az Isten akarata van benne a törvénybe. És aztán, ha az ember megpróbál a törvény szerint élni, akkor a lelki beállítódás viszi, hogy aztán a testnek a cselekedetei is valamiképpen, azt is mondhatnám, hogy a hitnek az etikai következményei az életében mégiscsak úgy jelenjenek meg, hogy ez az élet, ha nem is tökéletesen, de valamennyire megpróbálkozik az Isten törvényének a betartásával. Vagyis a lelki beállítódás határozza meg az embernek a cselekvését, gondolnánk mi. És nagyon sokszor el is fogadjuk ezt az igazságot. Csak hogy Pál apostol leleplezi, mikor azt mondja, hogy a nagy baj, hogy törvényt ismeri, mondja ő magára, tudja, hogy az lelki, csak azon kapja magát, hogy nem tudja ezt a törvényt betölteni, mert a teste az nem lelki, nem lelki igazságok kiteljesedésében vagy beteljesedésében dolgozik, hanem valami olyanon, amit ő maga sem ért. Sőt, az akarata ellenére teszi ezt. Azt mondja, nem a jót teszem, amit akarok, azon kapom magamat. Hanem a rosszat, amit nem akarok. Testvéreim, érezzük-e ezt a feszültséget, amit Pál apostol itt felhoz, az emberi szabadság és a cselekvés szabadsága, vagy inkább így mondanám, hogy az akarat és a cselekvés lehetőségek között. Hiszen olyan könnyű azt mondani, hogy szeress. És ezt más a számon is szoktuk kérni, de mikor az ember maga találkozik azzal, hogy valakit olyan kellene szeretni, akivel problémám van, aki netán rosszat tett nekem, attól a szeres parancsa érvényes, csak éppen nagyon nehéz a belső meggyőződésünk ellenére úgy szeretni, ahogy Isten kéri. Bocsáss meg a másiknak. Igen, csak ott van mögötte az, igen, ha majd az én igazságom teljesül ebben a viszonylatban, akkor megbocsájtok a másiknak. Csak nekem legyen igazam benne. Légy az Istennel. Nagy igazság. Mikor van idő? Akkor az Istennel vagyok. Pedig tudom azt, hogy jó Istennel lenni, de valahogy mégis az időbeosztás az olyan, hogy Isten valahol, nem mondom, hogy nem az utolsó helyen van, de nem az első. Az embernek az életében és a gondolkodásában. Pál apostol azon kapja magát, hogy mind igaz, és igaznak is tartotta azt, amit a törvényben benne van, csak nem aszerint cselekszik. És ez borzasztó, ez a felismerés. Sőt, borzasztó volt az a felismerés, hogy ez nem azért van, mert ő nem akarta a jót tenni, hanem azért van, mert nem tudja a jót tenni. Mert valami hatalmasabb erő munkálkodik benne, ő ezt bűnnek nevezi. Olyan erő munkálkodik benne, ami fölötte van az ő emberi akaratának. Nagyon szép az újfordításban a 15. vers, azt mondja, hogy egyszerűen nem értem magamat, hogy miért van ez így az életemben. Hogy nem a jót teszem, amit akarok, hanem a rosszat, amit nem akarok. Saját magamat sem értem. De nincsen jó. Nem jó, hogy így van. És ezzel elismerem a törvénynek az igazságát. Azt mondja az ige, hogy a törvény az jó. Nem azért jó, mert lelki, hanem azért, mert önmagam lehetőségei, tehát az akaratom és a cselekvésem szembesítenek azzal, hogy nem tudok megfelelni neki. De a törvény jó. Ettől még jó a törvény. És éppen ezért, ha nem azt teszem, ami a törvény szerinti igazság, akkor nem jól cselekszem az Isten előtt. Inkább így mondanám, hogy ez nem kedves Istennek. Csak, hogy mondja Pál apostol, ez nem akaratnak a kérdése. Azért nem az akarat kérdése, mert én akarnám a jót, és azon kapom magam, hogy mégsem tudom tenni. Mert van egy nagyobb hatalom bennem, ami meggátol ebben, ami elvisz másfelé, ami legyőz. Ez a bűn. Testvéreim, a bűn a Bibliában az nem egy kicsi rossz, egy kisítlás. Ma így értelmezik az emberek. Hanem a bűn az tönkretesz. Az bűn az benyújtja a számlát az ember életébe. Valamikor. Tönkretesz vagy éppen azokat, akik kapcsolatba kerülnek, akár másokat is. A bűn eltorzítja az embert. Hiszen annak uralma az életben az emberi akarat és a cselekvés feloldhatatlan válságát eredményezi. Ha ott marad az életben, hiába van az akarat, cselekvésben, hiába van a józanész, a bűn mindig nagyobb lesz benne. És mindig le fogja győzni az én jó akaratomat. Mert testvéreim, itt jutunk el egy nagy igazsághoz, hogy az emberi akarat, és ez ma nem divatos, amit mondani fogok, az korlátozott. Korlátozott a jó cselekvésére. Hiszen azt mondja Pál apostol, hogy nem a jót cselekszem, amit akarok, hanem a rosszat, amit nem akarok. Korlátozottak vagyunk. Az ember néha el is ismeri. És éppen ezért a szabadságunk is korlátozott. És szeretném újra nyomatékosítani, testvéreim, hogy ez nem emberi akarat kérdése, hanem a bűn jelen valósága az ember életében. Hogy nem a jót teszem, amit akarok, hanem a rosszat, amit nem akarok. De ez így nincsen rendjén. És hogy testvéreim, mégsem maradjunk benne ebben a lehetetlennek tűnő és, hogy így mondanám, szorongató állapotban, bár a mai ígében nincs benne, mégis van ennek a helyzetnek megoldása. Mi a szabadulásnak a lehetősége? Mi a megoldás? Az, hogy a bűn kikerüljön ebből a történetből. Az a bűn, amely hatalmasabb nála. Pontosabban, hogy ez a bűn Krisztus, az Isten fia, ami megváltó Urunk kontrollja alá kerüljön. És akkor nem mi akarunk valamit kezdeni a bűnnel, hanem odaadjuk Krisztusnak, hogy ő hordozza, ő kontrollálja életünkben ezt, ami van. Ehhez át kell adni neki az életet. Hogy formálja a maga akarata szerint. És a Krisztusé az élet. Ő, aki a kereszten legyőzte a bűnt, legyőzi a mi életünkben is. És újat, új lehetőséget kínál mindazoknak, akik az övéi. Testvéreim, ne habozzatok. Adjátok át az életeteket a megváltó Úrnak. Amen. Szembesítettél bennünket megváltó Krisztusunk az ige igazságával, és megértjük azt is, hogy miért olyan elementáris erővel vág bele az életünkbe is, vág bele időnként a társadalomba is. A te örökkévaló igéd, annak igazsága. Mert aki ehhez az igazsághoz igazítja az életét, és tudja, hogy semmi más alap nincs, csak egyedül Jézus Krisztus is ráépíti az életét. Azt is tudja, hogy a bűnnek legnagyobb kísértésében és mélységében, vagy a bűnben való romlásban is nem elveszett az ő állapota, hanem eljözte, hogy megszabadítsd a mélyben lévőket. Mindenek előtt ezért a szabadulásért imádkozunk. Sok-sok embernek az életében. Mert a legtöbben kicsi kisíklásoknak, icipici rossznak, eltévejedésnek tartják a bűnt, pedig az megrontja az életet. Megrontja az emberi kapcsolatokat. Megrontja a bizalmat. Megrontja az irántad való viszont. Ezért is kérünk, szabadíts meg! Fiad Jézus Krisztus által mennyei jó atyánk! És vezess el bennünket az igaz ismeretre, hogy mi nem vagyunk tökéletesek. És épp azért, mert mi is bűn alá vettettünk és rászorulunk a te kegyelmedre, nem mondhatunk ítéletet kizárólagosan másoknak az élete cselekedetei fölött. Mert te ítélsz meg mindeneket. Te az örökké való Isten. Köszönjük azt, hogy ezt a felszabadító érzést hoztad nekünk. Szembesítesz létünk valóságával, életünknek már-már lehetetlenségével, és mégis kinyitod az utat a szabadság. Hogy aki téged elfogad és befogad, az nem a bűn hatalma alatt van, hanem a te oltalmad alatt. Ezért az oltalomért imádkozunk. És imádkozunk sokakért, akik nincsenek velünk. Közel és távol lévő szeretteinkért, betegeinkért, magányosokért, egyedül lévőkért. Imádkozunk gyermekeinkért, imádkozunk fiatal családokért. És imádkozunk egy igazságos társadalmi látásért és vállalásért. Imádkozunk, hogy a te igazságod ne vesszen ki ebből a világból, és ne csak rejtetten legyen jelen emberek életében, hanem legyen nyilvánvalóan is gyógyító erőként itt közöttünk. Fogadd el azt is, amit nem tudtunk hangos szóba összefoglalni, és hallgass meg fiadért, a Krisztusért mennyei jó atyán. Amen.